Folytatódik a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, és továbbiakban is a Gyermekszempont Alapítványról, illetve az alapítvány által működtetett Gyermekszempont általános iskoláról. Mint elhangzott, az új pedagógiai módszer, a rendszerpedagógia a nemzeti alaptanterven alapul, hosszú távon sem cél egy alternatív kerettanterv fejlesztése, ugyanakkor a koncepció átfogó pedagógiai módszertanra épül, így minden olyan iskolában működtethető, ahol erre nyitottság van. Veszprémből, Sopronból, illetve Veresegyházáról is érdeklődtek már a program iránt. Ezek közül idén Veresegyházon indul el egy erre a mintára épülő iskola, és ahogy elhangzott, ősszel a tervek szerint elindul a középiskolai oktatás is. Az iskola egyébként kiemelt közfeladatot is ellát, hiszen a tanulók egy része speciális nevelési igényű esen is tanuló. A továbbiakban is Dechertné Gelencsér Annát, a rendszerpedagógiai program kidolgozóját, a Gyermekszempont általános iskola igazgatóját hallják. Úgy tudom, hogy az osztályokban vannak részképességzavaros gyerekek, valamint enyhe értelmi fogyatékos státuszú tanulók is. Hogyan sikerül az ő integrációjuk?
Alapvetően a kiválasztásnak van egy eléggé fix menete. Több alkalommal találkozunk a hozzánk érkező újonnan csatlakozó osztályok gyerkőceivel. A legelején, amikor tájékoztató alkalmakat tartunk ősszel, például vagy őszvégén egy-egy tanévben, akkor ott mindig nagyon törekszem arra, hogy őszintességre kérjem a szülőket. Azzal kapcsolatban, hogyha a gyerekkel bármi probléma van, akkor már a jelentkezésnél, már a motivációs levél megírásakor egy ilyen levelet kell készíteni a jelentkezési lapon, már abban nyugodtan tüntessék föl, hogyha a gyereknek például eseni kódja van, vagy eseni státusza van. Ezt például nem gondoltam volna, hogy külön ki kell hangsúlyoznom, mondjuk akkor, amikor az iskolát létrehoztam, ez valahogy számomra természetes volt, én is három gyerkőcnek vagyok az édesanyja. Mégis ez volt a tapasztalatom, hogy nagyon sokan kényszerülnek arra rá, hogy mondjuk a szemmel kevésbé látható problémákat inkább elrejtsék, és inkább ne szóljanak róla annak érdekében, hogy a gyerek bekerüljön valami fajta rendszerbe. Tehát nálunk nincsen szüksége erre a fajta titkolózásra, mert egyfelől ezen alkalmak során kiderül, láthatóvá válik, ha probléma van, rá is kérdezünk, és hát egy nagyon komoly bizalmat kérünk, de várunk is a hozzánk érkező családoktól ezen a téren. Azért is fontos ez, mert nyilván nagyon fontos számunkra az aránynak a megtartása. Tehát jelen pillanatban az alapító okiratunk szerint 20%-ban fogadunk be sajátos nevelési igényű gyerekeket, de nyilván mondanom se kell, hogy nem mindegy, hogy milyen sajátos nevelési igényel, tehát milyen problémával érkeznek gyerekek. Tehát ha például egy osztályban van mondjuk egy autista gyerek, akkor mellette már még egy nem fog elférni. Vagy ott már akkor nem fog elférni mondjuk egy ilyen helyértelmi fogyatékos státuszú gyerkőc, akkor aki mondjuk mellette elfér, az esetleg egy részképességzavarral küzdő gyerek, tehát mondjuk egy ilyen diszkalkuliás vagy diszgráfiás problémával érkező. Jelen pillanatban akikkel tapasztalatunk van, vagy tapasztalatot szereztünk ebben a két évben, az a magasan funkcionáló ilyen autizmus spektrum zavarral élő, most is van ilyen státuszú gyerekünk, vannak ezek az úgynevezett ilyen díszes gyerekek, akikről menet közben kiderül, hogy megkapják a diszkalkulia státuszt, vagy a diszgráfia státuszt például, vagy a diszlexiát. Az enyhe értelmi fogyatékos az nagyon gyakran ilyen kevert specifikus zavar, ami egy ilyen határeset IQ-val társul, tehát 75-ös IQ-val társul, és emiatt kapja meg ezt a BNO kódot a gyerek. Ilyen tanulóból is akkor egy fér meg egy osztályban. Tehát nekünk ezek miatt, az arányok miatt nagyon fontos tudnunk, hogy kivel mi a probléma, és pontos diagnózis szeretnénk látni, és helyben vannak szakembereink, tehát gyógypedagógus foglalkoztatunk jelenleg is, és a későbbiekben több ilyen végzettségű kolléga is lesz. Tehát mi itt helyben ezeknek a gyerekeknek a fejlesztését meg tudjuk oldani. Nem kell a helyi nevelési tanácsadóba menni a kötelezően előírt fejlesztésekért, hanem itt helyben az iskolán belül meg tudjuk oldani. Azt gondolom, hogy a szociális kompetenciák fejlesztése okán egy ilyen közegben tanulni az épp fejlődésű gyerekeknek, szerintem ez nagyon nagy előnyt jelent nekik az életben. A társadalom heterogén. Az iskolák többségében a homogenizálásra törekednek, ami egyfajta burok. Tehát lehet, hogy azokban az években, amikor iskolába járok, nagyon jó velem hasonló képességűekkel együtt lenni, de a világ az nem ilyen. És azt gondolom, hogy erre a fajta érzékenyítésre az épp fejlődési gyerekeknek is nagyon nagy szüksége van. Ez az egyik. A másik az, hogy a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban Magyarországon nagyon tehetetlenek vagyunk, szóval nagyon szerencsétlenül közelítjük meg ezt a kérdést. Szeretném, hogyha azok, akik nálunk tanulnak, azok magabiztosabbak, meg rutinosabbak lennének ezen a téren is, hogyha tőlünk kikerülnek.
És hát gondolom, hogy egyúttal a gyerekek empátiát, elfogadást, toleranciát is tanulnak a gyakorlatban.
Hogyne. Ezekről a problémákról mi nyíltan beszélünk. Tehát amikor hozzánk csatlakozik, mondjuk például, amikor csatlakozott az említett például autista tanuló, akkor az autizmusról beszélgettünk a gyerekekkel, hogy erről mit kell tudni. Van egy csomó oktató videó, megmutattuk, elmondtuk. A szülőt is, tehát a csatlakozó családot is, nekik is elmondjuk, hogy ezt nem tudjuk tabuként kezelni. Tehát nincs olyan, hogy nem mondjuk meg, hogy mi a gyerkőcnek a problémája, hanem nyíltan kell róla beszélni, a kérdéseiket föltehetik, folyamatosan föltehetik egyébként, tehát hogyha menet közben valami furcsaságot észlelnek, és nem tudják hova tenni, akkor is tudunk róla beszélni, és nagyon gyakori egyébként, hogy eljönnek például a szülők, tehát az érintett gyerekek szülei, például eljönnek egy gyereggel beszélgető körre, és akkor ott elmondják az ő tapasztalataikat, vagy az ő véleményüket a saját gyerekükről, hogy mi az, ami nekik bevált mondjuk az adott gyerek kezelésénél. Adnak ilyen, még kicsit ilyen bután hangzik, de ilyen használati útmutatót, hogy tényleg így bizonyos helyzetekben mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Minek az oka például egy autista gyerkőc viselkedésénél. És itt megpróbáljuk a gyerekekhez közelebb hozni ezt a jellegű problémát, és persze hát az empátia, az elfogadás, a tolerancia az azért is működik, mert a tanórai munkaszervezésnél nagyon gyakori a pármunka, nagyon gyakori a csoportmunka. De most ilyen esetekben gyakran történik, hogy mi szervezzük a csoportokat, és nyilván törekszünk arra, hogy esetleg a fogyatékkal élő gyerek is az épp gyerekek körében, ő is ugyanúgy el tudja sajátítani azokat a mintákat, amire neki mondjuk majd a felnőtt életében szüksége lesz, viszont az épp gyerkőc is megtanulja, hogy hogyan legyen türelmesebb, hogyan legyen elfogadóbb mondjuk akkor, hogyha egy fogyatékos társával kell együtt dolgozni. Ebben segítjük a gyerekeket maximálisan.
Befejezésül csak nagyon röviden még arról, hogy az általános iskola, a gyermekszempont általános iskola 2 éves működése után most megkapták az engedélyt a középiskolai oktatásra is. Mik a tervek ezzel kapcsolatosan?
Ezt pontosítani szeretném. A középiskolai oktatásra még nem kaptuk meg az engedélyt. A kormányhivatallal történt egy egyeztetés ezzel kapcsolatban. Tehát mi jeleztük a szándékunkat, hogy a jövő évtől 2019-től szeretnénk középiskolai szakasszal is bővülni. A kormányhivatal megerősített minket a támogatásáról, tehát az segítségükkel ősztől kezdődően fogjuk úgy átdolgozni a pedagógiai programot, hogy a középiskola helyi tantervét is ebben kidolgozzuk, és a célunk az, hogy 8 plusz 4 évfolyamos, tehát a 12 évfolyamat 8 plusz 4-es struktúrában képzeljük el. A 4 évfolyamos középiskolai szakaszban 2 osztályt indítanánk. Az egyik osztályban az idegen nyelvre helyeznénk a hangsúlyt, ez egy elég hangsúlyos dolog nálunk most is, tehát az általános iskolában is, az idegen nyelvi kompetenciafejlesztés, tehát ezt vinnénk tovább, és egy ilyen két nyelvű program kidolgozásában gondolkodunk. A másik szakaszban pedig a művészeti vonalat vinnénk tovább, amit a terveink szerint a digitális kompetenciákkal egészítenénk ki, tehát akár vágás, az operatőri munka, a fotó, ezek a grafika, ezek is be tudnának kerülni majd a profilba a középiskolai szakaszban.
Katedra.
A Tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!